Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket adventi előkészítő Isten tiszteletünkön az apostol szavaival. Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Esti Isten tiszteletünket pedig kezdjük a 24. Zsoltárunk éneklésével. A 24. Zsoltárnak ugyanez a száma a régi fajta énekeskönyv, vagy a régi fajta énekeskönyvi applikációban. A 24. Zsoltár valamennyi verszakát énekeljük, amelyik így kezdődik: az Úr bír ez egész földdel. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, dicsérünk téged azért, amit most is énekeltünk, azért, mert te vagy ennek a földnek az ura, és köszönjük neked, hogy te nem csak megkaptad ezt a címet, ezt a dicséretet, hanem te valóban gyakorlod is a hatalmadat, ami világunk felett. És ez akkor is így van, amikor mi ezt nem látnánk. Köszönjük neked, hogy amikor egybe gyűjtesz minket, akkor mégis ezt szeretnéd megmutatni nekünk. ezzel szeretnél erősíteni minket, hogy lássuk, hogy ki vagy te. Hogy lássuk, hogy nem csak az a néhány ember engedelmeskedik a te akaratodnak, aki keres téged, aki sejti, hogy te vagy, és hogy neked terved van velünk, hanem minden sereg neked engedelmeskedik. Olyan jó lenne minél inkább ebben megerősödni, hogy a te kezedben van ez a világ, minden aggasztó hírével, minden csüggedésre okot adó körülményével. Köszönjük, hogy rád tekinthetünk, és tőled reménységet kapunk. És köszönjük, hogy az a reménység, amit te adsz nekünk Krisztusban, az személyesen hozzánk is szól. És azért kérünk ezen a esti órán, a munkahetünk végén, hogy erősíts minket ezzel a reménységgel, hogy mutatkozz be nekünk, hogy ki vagy te. Segíts megértenünk azt, hogy mire várunk, hogy hogyan várhatunk téged. És hadd dicsérjünk téged mindazért, amiért akár mások, akár már mi vártunk rád, és te megmutattad, hogy megéri rád várni. Köszönjük, hogy fiadban eljöttél közénk, és életedet adtad értünk. Kérünk, hogy szólj most hozzánk, és szent lelkeddel gyújts világosságot a szívünkben, a gondolatainkban. Amen. Kedves testvérek, olvasom Isten igéjét Ézsaiás könyvéből, abból a néhány versből, amit előző napokban is hallhattunk, és ami a adventi előkészítők alkalmainak a címét is adta, az irányunkat, hogy mire figyelünk. Ez Ézsaiás könyvének a 61. fejezetéből szól hozzánk, az első két verséből, majd pedig ehhez hozzáolvasom a 24. Zsoltárt, amit az imént énekeltünk. Így szól tehát Isten igéje Ézsaiás könyvéből. Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállásának napját, vigasztalok minden gyászolót. És folytatom a 24. Zsoltárból. Dávid Zsoltára. Az Úré a föld, és ami betölti, a földkeretség és a rajta lakók. Mert ő vetette meg alapját a tengereken, ő rögzítette a folyókon. Ki mehet föl az Úr hegyére, és ki állhat meg szent helyén? Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárok hiába valóság után, és nem esküszik hamisan. Áldást nyer az ilyen az Úrtól, igazságot a szabadító Istentől. Ilyen az a nemzedék, amely hozzá folyamodik, akik Jákób Istenének orcáját keresik. Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emelkedjetek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? Az erős és hatalmas Úr, az Úr, aki hatalmas a harcban. Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emeljétek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? A seregek ura, ő a dicső király. Kedves testvérek, az idei adventi előkészítő alkalmak témájaként azt választottuk, amit a teológiában így nevezünk, hogy Krisztus hármas tisztje, hármas felkent tisztje. És olyan ószövetségi igék alapján szólt az előző két nap, és ma is Isten üzenete, amelyekben hangsúlyos, hogy a messiást, vagyis a felkentet várták az emberek, és várjuk mi is. Az ószövetségi időkben ezt talán már tudjuk, csak három tisztség volt, amihez szükség volt ilyen felkenetésre, három olyan feladat volt, amihez egy szent olajat használtak, hogy azzal felkenjék a küldetés betöltő szemét. És így látjuk a prófétákat, a papokat és a királyokat, ők lehettek felkentek, őket kenték fel erre a küldetésre. És ez az aktus, a felkenésnek az aktusa azt jelölte, hogy az illető személy nem önjelölt proféta, nem önjelölt pap, nem csak egy bizonyos közösség választotta meg őt, hanem azt jelentette a szent olajjal való megkenés, hogy őt Isten választotta ki. Isten választotta ki, Isten akarata, Isten terve valósult meg abban a küldetésben, abban a szerepben, amit ez a személy kaphatott. Viszont az előző napokban is hallhattuk ezt, hogy ezek a felkent emberek is csak emberek voltak, és nem töltötték be teljesen hibátlanul az ő küldetésüket. Hagytak maguk után kívánnivalót. Éppen ezért, emiatt a csalódás miatt egyre jobban Isten népe elkezdett arra várni, hogy valaki viszont majd jön, aki tökéletesen fogja megvalósítani, megmutatni, megértetni velünk, hogy mi az Isten akarata, és hogyan akarja megszabadítani ezt a világot. Egyre jobban vártak arra, aki megoldás lesz. És ebben mi sem vagyunk mások, mert bár 2000 évvel ezelőtt eljött ez a messiás Jézus Krisztusban, mi mégis az ő várakozásában élünk tovább. Várunk arra, hogy újra eljöjjön. Várunk erre olyan értelemben is, hogy a saját életünknek a gondjaiban, vagy a kérdéseiben várjuk, hogy valahogyan megmutassa az ő akaratát, vagy megtapasztaljuk az ő erejét és segítségét, de várjuk abban az értelemben is, amiről a Biblia tanít, hogy ő újra eljön úgy, hogy mindenki láthassa őt. Tehát mi is messiás várásban, és most ezt kicsit másképp fogalmazva, megoldás várásban vagyunk. Ebben éljük az életünket. Elgondolkodtam arról, hogy tavaly ilyenkor a gyülekezetünkben az volt az adventi előkészítőnknek a címe, hogy jó várni erre az Úrra, hogy jó várni a felkentre. És akkor is elhangzott, de most is szeretném ezt megerősíteni, hogy bizonyos szempontból nem jó várakozni. Mert hogy a várakozás az fáradtságos, az teherhordozással jár. Aki a messiásra vár, arra, akit Isten megoldásként küld, az az ember elérte a saját határait, elérte az erejének a végét, a lehetőségeinek a végét. Túl van azon, amit emberileg meg lehetett tenni. Aki messiásra vár, annak az életében gondok, terhek és bűnök vannak. És pontosan azért várja a Krisztust, a messiást, azt, akit Isten küld, mert tőle reméli, hogy végre megoldást ad arra, amire ő nem tudott. És csak annyiban jó várni erre a megoldásra, hogy Isten viszont, amit megígér, azt meg is tartja. Ezért is jó, hogy egyszerre tudunk visszatekinteni arra, hogy Krisztus első eljövetele az is ígéretek beteljesülését jelentette, és emiatt várhatjuk mi is, hogy akkor valószínűleg nem hiába várjuk mi sem, hogy újra eljöjjön a mi Urunk. Az előző két nap arról hallhattunk, hogy Krisztusnak ez a felkenetése, ez az ő prófétai és papi küldetését is jelenti. És első nap Klaudia elmondta, hogy ezt úgy is meg lehet közelíteni, hogy ez a három tisztség, ez a három küldetés, amit Krisztus betöltött, ez három alapvető kérdésünkre ad választ. A prófétai arra ad választ, hogy ki ad végső választ ami életünk kérdéseire. Ki az, aki megmutatja mi Istennek a válasza a kérdéseinkre. Tegnap pedig arról hallhattunk, hogy ki az, aki bűnbocsánatot ad. Aki helyreállítja azt a kapcsolatot, ami megszakadt a bűn miatt Isten és ember között. Ki az, aki engem újra Isten közösségébe tud vonni. Krisztus, aki főpap, aki a vérét és testét adta értünk. És a mai igénk arról beszél, hogy Krisztus azonban nem csak mint proféta közelít hozzánk, nem csak mint pap jön hozzánk, hanem mint király is jön. Mint uralkodó közelít hozzánk ebben az adventben. Tehát ő nem csak azért jön, hogy vigasztaljon minket, hogy bekötözze a megtört szívünket. Ezért is jön. És nem is csak azért jön, hogy a mi bűntudatunkra, a mi bűnbánatunkra választ adjon, hogy megmutassa, hogy ő bűnbocsánatot szerzett nekünk. Hanem azért jön, hogy a mi helyreállított életünket ezután Isten uralma alatt éljük jobban. Azért jön Krisztus, mint király, hogy átvegye az irányítást az életünk minden része felett. És eszembe jut erről egy emlék abból az időből, amikor még friss jogosítványom volt, és az első utaimat tettem meg. Ahogyan az általában lenni szokott, ilyenkor a szülők is, vagy a családtagok is beülnek az autóba, hogy egyrészt kicsit örüljenek, hogy most ha nem ők vezetnek, meg kicsit vizsgáztatják is a friss jogosítványa rendelkező gyereket, meg hát nyilván, hogy bátorítsák is, hogy ott vannak mellette. És amikor így mentünk valahova, akkor előre megnéztem a telefonon, a térképen, hogy mi lesz az útvonal. De ott volt mellettem a két szülőm, akinek mindkettőjüknek volt tapasztalata, és tudták, hogy hogyan lehet eljutni oda, és nyilván két különböző útvonalat tudtak még hozzátenni ehhez a borzasztó, nehezen megoldható kérdéshez. Szóval ők is elkezdték mondani, hogy merre menjek. És amikor már odaértünk, akkor se lett vége, mert még parkolóhelyet kellett választani, és ebben is egészen más vélemények voltak, és másra voltam én képes ott a friss jogosítvánnyal. És miközben tapasztalatlan sofőr voltam, és akkor azt gondoltam, hogy azért ebben van egy jó egy ajándék is, hogy tovább gyakorolhatok, és van, aki segít, de azért éreztem, hogy hát ez így nem lesz jó. Hogy csak egy valaki vezethet. Csak úgy fog ez működni, hogyha egy valaki vezet, ha egy valaki hozza a döntéseket. Vagy én vezetek a saját térképem szerint, amit megnéztem előre, vagy valaki más vezet, de akkor a térképet és a harmadik segítséget kikapcsolom, vagy megkérem, hogy ne segítsen. Amikor arról beszélünk, hogy Krisztus, mint király jön, hogy átvegye az életünk felett az irányítást, akkor erről van szó, hogy ő kizárólagos irányítója akar lenni a mi életünknek. Arra a bizalomra kér minket, hogy minden más segítséget kapcsoljunk ki, vagy tegyünk félre. Hogy akkor ne a GPS-re, ne az emberekre hallgassak, hanem elsősorban ő rá. Hogy ő legyen az, aki megmondja, hogy merre, mikor és hogyan. Az a Krisztus közeledik tehát felénk, aki király, aki át akarja venni az irányítást egyre jobban. És hát itt rejlik számunkra ennek az üzenetnek a kihívása. Mert hogy az életünk irányítását, az afölött való rendelkezést, a hatalmat, azt nem szeretjük átadni másnak. Abból sokszor konfliktusaink is vannak másokkal. Sőt, hogyha valaki ezt túl könnyen teszi meg, túl könnyen adja át a felelősséget, az irányítást másnak a kezébe, az élete felett, az utalhat arra, hogy felelőtlen vagy valamilyen egészségtelen állapotban van. Nem jó, hogyha túl könnyen lemondunk erről, de még így is, hogy van egy ilyen oldala, nehezen, és nem szeretettel, vagy nem könnyen adjuk át az irányítást másnak. És nyilván ennek több oka tud lenni. De én most csak két okot szeretnék kiemelni, ami ott tud lenni mindebben, hogy miért nehéz Krisztust engedni, hogy vezesse minket. Az egyik, hogy bizony csalódtunk azokban, akiknek hatalmuk van. Csalódhattunk azokban, akiknek bizonyos döntési szabadsága van a mi életünk felett, akik vezethetnek minket. Valljuk be őszintén, hogy erről sokszor közéleti témában is sokat beszélünk, és ha mondjuk manapság arról hallunk, hogy Isten szuverén úr, Isten szuverenitásáról hallunk, akkor is ott tudnak lenni ilyen gondolatok bennünk, vagy érzések, hogy hát hányféleképpen szokták akár a mai napokban csűrni, csavarni azt, hogy mit jelent az, hogy önrendelkezők vagyunk, vagy hogy urak vagyunk az életünk felett. Egyik vagy másik oldal tudja ezt rángatni, és érthető, hogyha belefáradunk akár egy ilyen közéleti megközelítésbe, akár hogyha egyszerűen gyanakvással tekintünk azokra, akik mondjuk uralkodni szeretnének az életünkön vagy a gondolatainkon. De nyilván nem hiába van annyi mondjuk kárörvendő viccünk is olyan emberekkel, tisztségekkel kapcsolatban, akiknek egyébként van hatalmuk vagy felelősségük felettünk. Ugye rengeteg viccet tudunk rendőrökről, politikusokról, bankokról, vezető pozícióban lévő emberekről, de mondjuk diákként emlékszem, hogy a tanárokról és az igazgatókról is sok ilyen vicc volt. Valahogy azt segítik kicsit oldani ezek a viccek, hogy azért nem teljesen könnyű nekünk azokkal a hivatalos kapcsolat, akik dönthetnek a mi életünk felett. Nem könnyű ezek a találkozások, vagy ezek a kapcsolatok. És hát ennek az egyik oka, hogy ilyen nehéz tud lenni a viszonyunk azokhoz, akiknek hatalmuk van, az egyik oka az, hogy emberek vagyunk. És van miért félnünk. És gyakran van mit rejtegetnünk előlük. A másik oka pedig szintén így hangzik, hogy ők is emberek, és bennük is csalódhattunk már. Az emberi hatalmi viszonyok azok gyanakvóvá tudnak tenni, bizalmatlanná minket. Nem tudjuk elképzelni azt, hogy jó is tud lenni, hogyha valaki az életünk felett, életünk felől dönt. Ha valaki másnál van az irányítás. Pedig azok a messiás váró proféciák is, amik akár az Ószövetségben előttünk vannak, azok is ilyen csalódásokból, részben ilyen csalódásokból születtek, hogy látták azt, hogy az, akinek a megoldást kéne megvalósítania, az nem tudja ezt megtenni, sőt még ront a helyzeten. De ebből nem szükségszerűen következik az, hogy lemondjunk és bizalmatlanok legyünk, hanem lehet arra várni, aki viszont úgy használja a hatalmát, hogy azzal a mi javunkat keresse. Aki nem kétszínű, nem hiteltelen, nem önző, hanem úgy akar irányítani, ahogyan az a rábízottaknak a legjobb. Krisztus király, és nyilván teljesen más király, mint azok a kis királyok, akik a mi életünkben vannak. És nem csak, hogy különbözik tőlük, de felettük is áll. És éppen ezért érdemes hozzá fordulni és rávárni, mint királyra. Ez az egyik oka, ezek a csalódások, ezek a bizalmatlanná tevő körülmények azok, amik miatt nehéz azt mondani, hogy Istenem vezess. A másik oka viszont ennek a irányítás átadásnak, hogy ezt nehezen éljük meg, vagy nehezen adjuk erre magunkat, az az alapvető biztonságra való vágyunk és törekvésünk. Akkor érezzük biztonságban magunkat, ha minél nagyobb kontrollt tudunk gyakorolni az életünk történései, körülményei felett. És ennek is van egy egészséges oldala, ahogyan egy gyermek felnő, egyre érettebbé válik, egyre inkább rákerül a felelősség, és nem hagyatkozhat arra, hogy végig más fog az életében dönteni, vagy felelősséget vállalni. De akkor is, hogy ennek van egy egészséges útja, hogy egyre inkább önállóakká válunk, ott van bennünk az, hogy egyre jobban ragaszkodunk is a kontrollhoz. Egyre jobban félünk attól, hogy a kontroll nem lesz ott az életünkben is. És ez manapság különösen is azért van így, mert rengeteg félelem és bizonytalanság járja át a mi életünket. Nem látjuk azt, hogy mi lesz néhány nap múlva, és nem csak azért, mert hiszük, hogy Isten terve az, ami megvalósulhat, és azt kell keresni, hanem mert ilyen a világunk most, hogy megint minden nagyon bizonytalan, és félelemre úgy tűnik, hogy félelemre ad okot. Ebből kifolyólag is tud azt következni, hogy ragaszkodunk ahhoz, hogy mi tartsuk a kezünkben az irányítást. És hát akkor szoktunk krízis helyzetbe kerülni, amikor azt érezzük, hogy ez nem tud megvalósulni. Amikor ez valahogyan megtöljük. Amikor valami olyan történik, ami megkérdőjelezi a mi rátermettségünket, ami, a mi képességeinket, a mi erőnket, és kicsúszik a kezünkből az irányítás. Legtöbbször talán a halállal szembesülve éreztük azt, hogy teljesen tehetetlenekké válunk. Hogy mindegy, hogy mennyire próbálunk arra felkészülni, előkészíteni, akkor is váratlan, és akkor is azt érezzük, hogy nem tudunk mindent a kezünkben tartani. Persze ettől függetlenül megpróbáljuk, sokszor ezért fordulunk mondjuk okult, vagy számunkra nem okultnak tűnő dolgokhoz is fordulni, mert szeretnénk azt is irányítani, ami láthatatlan, ami pont emiatt még nagyobb bizonytalanságra adna okot. De bármilyen olyan helyzetben, ahol azt érezzük, hogy ezt nem tudjuk egyedül megoldani, vagy amikor engedünk a bűn kísértésének, és azt érezzük, hogy nem tudtuk megtartani az irányítást, hogy elvesztettük az uralmat, hagytuk elveszni. Vágyok arra, hogy minél inkább az én kezemben legyen az irányítás, és mégsem tudom azt teljesen megvalósítani, mégsem fogom sose teljesen biztonságban érezni magam. Pontosan ezért hív minket Krisztus, a királya, a világmindenség ura arra, hogy egyre inkább engedjük őt irányítani. És ez nem azt jelenti természetesen, hogy akkor innentől kezdve, hogyha ezt a bizalmi döntést meg tudom hozni, akkor egyfajta ilyen bénultságba kerülök, és nem merek lépéseket tenni, vagy döntéseket hozni, akár egészen hétköznapi dolgokban, amíg nem látok arra valamilyen igei vezetést, hanem ez azt jelenti, hogy folyamatosan figyelek, folyamatosan tanulok attól az Istentől, akinek a kezébe adtam az irányítást. És van, hogy ebben a tanulásban a hibákból is tanulunk. Kedves testvérek, amikor Dávid király, aki maga is uralkodó volt, megfogalmazza ezt a 24. Zsoltárt, akkor azzal kezdi az egészt, hogy Istené, ez az egész föld, és minden, ami azon van, hogy ő minden életnek a forrása, és hogy ő teljhatalmú úr. És arra bátorít minket, hogyha mi őt akarjuk befogadni, ha vele akarunk találkozni, akkor arra készítsük fel magunkat. Akkor az nem akármilyen találkozás lesz. Akkor az nem biztos, hogy könnyű lesz, akár amiatt, amit előbb hallottunk, mert ő az irányítást átveszi az életünk felett. Ha őt szeretnénk befogadni, akkor tárjuk ki teljesen a szívünk kapuit. Vagyis ne akarjunk semmit visszatartani tőle. Nem akárkire várunk, hanem arra, aki valódi úr, aki minden ezen a földön. Amióta megkezdődött a fűtés szezon, és kicsit hidegebbre is fordult az idő, a boltokban elkezdték átállítani a fotocellás ajtókat, hogy kevésbé nyíljon ki, amikor beszeretne menni egy vásárló, mondjuk a felére nyílik csak ki. És nyilván ezt meg szoktuk szokni akár minden évben, de amikor mondjuk idén először mentem úgy boltba, hogy nagy csomagokkal, és azt vettem észre, hogy nem férek be, akkor kicsit bosszúsan arra gondoltam, hogy pont annak a bejutását nehezítik meg, aki miatt majd ki tudják fizetni a fűtés számlát, tehát a vásárlónak a bejutását kicsit problémássá teszik. És arra gondoltam, hogy ha jönne az üzletvezető, vagy valami fontos vendég, akkor valószínűleg kinyitnák jobban, hogy kényelmesebben tudjam betérni. Dávid azt mondja, hogy ha a világ urát akarjátok befogadni, vagyis ha rávártok, akkor tárjátok ki a teljes szíveteket. Akkor ne tartsatok vissza semmit az életetekből. Ha az ő jelenlétébe vágytok, ezt mondja, mert megmagyarázva, hogy hogyan lehet így kitárni a szívünket. Azt mondja, hogy akkor tisztítsátok meg az életeteket. Akkor legyen a kezetek ártatlan, vagyis nem ártó. Akkor legyen a szívetek tiszta, az életetek középpontja tisztuljon meg. És ehhez itt hadd kapcsoljam a tegnapit, ahol Krisztus főpapi, közbenjáró tisztjéről, küldetéséről volt szó, hogy láttuk, hogy ezt a megtisztítást, ezt a folyamatot, amiről itt szó van, ezt is igazából Krisztustól várhatjuk. Ezt végzi elő, amikor testét és vérét adja nekünk. ő az, aki a kereszt áldozatával tiszta szívet tud adni nekünk, amiben egyre inkább befogadhatjuk ezt az Urat. Krisztusra, mint királyra, mint Úrra várunk. És hogyha így következik, így közeledik Krisztus felénk, akkor abból két dolog következik a számunkra. Az egyik, hogy ő minket engedelmességre hív. Hogy engedelmeskedjetek Isten akaratának. Akarjátok azt egyre jobban megismerni, és abban járni. És bátorítani tud minket az, ahogyan Ézsaiás pont erről a felkent királyról és vezetőről ír, hogy elmondja, hogy ő milyen király, hogy miért, hadd mondjam most így, éri meg neki engedelmeskedni. Most csak válogatva olvasom fel ezeket a hitvallásokat, hogy ő nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki, hűen hirdeti a törvényt. Nem a látszat után ítél, és nem a hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. És abban az igében, amit pedig az elején olvastam, ott pedig ezt írja, hogy szabadulást hirdet a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Ő nem elnyomni jön, nem kifosztani, kihasználni jön, hanem a javunkat akarja. És ahhoz, hogy ezt megtapasztaljuk, a mi engedelmességünkre, a mi bizalmunkra van szükség. Van tehát egy ilyen figyelmeztetés ebben, hogy ha hiszed, hogy Jézus Krisztus király, akkor engedelmeskedj neki. De a figyelmeztetés mellett van egy vigasztalás és egy bátorítás is ebben. Azok számára, akik görcsösen ragaszkodnak a kontrolljukhoz, akár amiatt, mert tényleg a világ, amiben élnek, akár azért, mert félnek, hogy ha nem az ő kezükben van, akkor valami rossz történik velük. Az a bátorítás, hogy Krisztus tudja, hogy biztonságra vágyunk, és ezt ő meg akarja nekünk adni. De ezt csak akkor tapasztaljuk meg, ha az ő kezében van az életünk. Lássuk meg, hogy ő hatalmas Úr, amit ez a Zsoltár írt. Övé a világ, a teremtés kezdetétől, az új teremtés kezdetéig. És övé a te életed is, a megfoganásodtól kezdve, az utolsó lélegzetedig, és még azután is. Ő tudja, mi a jó neked, és abban akar vezetni. Akkor leszel biztonságban, ha az ő uralma alatt éled az életed. Kedves testvérek, Krisztus születésénél voltak, akik tudták, hogy egy király született. Nem sokan, de voltak. Sokan csak annyit láttak belőle, hogy egy törékeny gyermek, aztán pedig, hogy egy férfi, akinek érdekes a mondani valója, és kevesen látták benne az Urat, vagy csak egy-egy pillanatra. És először azt is csak egy maréknyi ember látta és tapasztalta, hogy ez az Úr, ez a halál felett is Úr, és még azt is legyőzi. Mi most arra várunk, hogy egyre többen lássák meg ezt az Urat, aki a halált is legyőzte. Hogy egyre többen ismerjék meg, akár a mi bizonyságtételünk által, ki az a király, aki igazán oltalmazni is, és vezetni akar minket. Várjuk őt úgy, hogy készítsük a mi szívünket, és engedjük, hogy ő úgy érkezzen meg, ahogyan ő jónak látja. Amen. Thank you. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, előtted beismerhetjük azt, hogy olyan sokszor hittük el azt, hogy mi tudjuk, hogy mi a jó, hogy mi a legjobb jó, akár a magunk számára, akár a szeretteink számára, vagy ennek az egész világ számára. Sokszor elhittük, és sokszor nagyon igyekeztünk, és igyekszünk azon, hogy jó döntéseket hozzunk, hogy jól irányítsuk az életünket, vagy a ránk bízottak életét. És mégis azt látjuk, hogy nem a mi kezünkben van az irányítás, hogy nem tudunk uralkodni önmagunkon, a másik emberen, vagy azon, hogy mi történik ebben a világban. És köszönjük neked, hogy emiatt viszont nem kell elcsüggednünk, és magunkba roskadnunk, és lemondanunk, akár magunkról, akár a számunkra fontos emberekről, vagy az egész világról, hanem várhatunk téged, aki viszont királyok királya vagy, és uraknak ura. Várhatunk téged, hogy akkor most már inkább a te akaratod szerint akarunk élni. Akkor azt keressük, hogy miben láthatjuk meg azt, hogy te nem hagysz minket leesni a te kezeidről. Miben láthatjuk meg azt, hogy te most is jössz, hogy te most is választ akarsz adni a mi kérdéseinkre, hogy te most is gyógyítani akarod a mi életünket a te véreddel, és most is vezetni akarsz minket egy olyan úton, ami jó célhoz visz. Így várunk rád, és köszönjük neked, hogy nem hiába várunk, akkor se, hogyha sokszor nehéz ebben megkapaszkodnunk, nem hiába várunk rád, Úr Jézus, mert te egyszer már eljöttél, és akkor is hatalmas akadályokat küzdöttél le azért, hogy eljöjj, eljöttél, gazdagból szegényé lettél, erősből erőtlenné lettél azért, hogy mi szegényből gazdagokká, szolgákból szabadokká, és erőtlenekből erősekké legyünk. Kérünk téged, hogy engedd megtapasztalnunk ezt egyre jobban. Kérünk téged, hogy vedd át egyre jobban az irányítást az életünk felett. Erősítsd a bizalmunkat ehhez. És taníts minket arra, hogy milyen jó engedelmeskedni neked. Hálából engedelmeskedni. Könyörgünk gyülekezetünk azon embereiért, tagjaiért, akik szenvednek, akiknek nagyok a terheik, akik betegek. Gyógyítsd őket. Légy mellettük, támogasd őket, és támogasd azokat is, akik mellettük vannak, és vigasztalják őket. Könyörgünk a vezetőinkért. Te látod, hogy milyen nehéz feladat, nem csak a saját életünk felett vezetést gyakorolni, hanem más emberek felett is. Könyörülj rajtuk, hogy egyre inkább megtalálják a te utadat, és ezt hitelesen tudják képviselni. Segíts nekünk is ilyen emberekké válnunk. Köszönjük, hogy te eljöttél, és most is várhatjuk, hogy eljössz hozzánk. Amen. Imádkozzunk közösen az Úrtól tanult imádság szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig énekeljük a záró énekünket, az énekeskönyv 386. számú dicséretét, két verszakkal. A 386. számú énekünk így kezdődik: Jöjj, áldott nagy királyunk, szívünk csak téged vár. Fogadjuk az Úr áldását. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.